Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riportár Sós Viktor.
Endrédi Vendel, ciszterci, szerzetes, zirci apát életútjáról beszélgetünk. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci, szerzetes, történész. Idén, 2026-ban arra is emlékezünk, hogy 75 évvel ezelőtt, 1951. júniusában került sor Görősz József és társai koncepciós perére, amelynek keretében 14 év börtönbüntetésre ítélték Endrédi Vendel ciszterci szerzetes zirci apátot, és nem csak őt, hanem ennek a pernek is, illetve más pereknek, amelyek kapcsolódtak Grősz József peréhez, több ciszterci szerzetest elítélt a Rákosi diktatúra, de most kifejezetten Endrédi Vendelről beszélgetünk. Talán kezdjük ott, hogy Hadarics Kálmán néven született, és egy picit arra kérem Nivárdot, hogy bontsuk ki az életútnak a korai szakaszát, milyen közegből indult, mi hatott rá, hogyan lett ő szerzetes pap, mi motiválta, hogy elinduljon az egyházi pálya felé, illetve mit lehet tudni a családjáról, tanulmányairól, egy kicsit mutassuk be azt a közeget, ahonnan elindult az ő papi szerzetesi hivatása.
Vendel apátúr valóban Hadarics Kálmán néven látta meg a napvilágot 1895. január 19-én Fertőendréden, egy földműves családnak a sarjaként, évszázados hagyományokra visszamenőleg földműveléssel foglalkoztak a felmenői. Alapvetően ez a környezet adta számára az első impulzusokat, tehát ugye a föld, művelés földnek a szeretete és egy hagyományos népi vallásosság, amiben ő belenevelődött, a papi szerzetesi életforma sem volt a család számára ismeretlen, hiszen a hasonló nevű nagybátyja Hadarics Kálmán a Győri Egyház megye papja volt, a nőrokonok között pedig többen a megváltós nővéreknek a soraiba léptek be. Ezek az impulzusok érték őt. A szülőfalujában végezte az elemi iskolai tanulmányait, majd a gimnáziumnak az első négy osztályát azt a soproni bencéseknél abszolválta, és az úgynevezett felső gimnáziumi időszakot azt pedig a győri bencéseknél töltötte, itt már azzal az intencióval, hogy a papi pályára lépjen, de bizonyos szempontból az ő pályája atipikus így szerzetesi szempontból, mert érettség után nem rögtön lépett be a rendbe, hanem először a Győri Egyház megyének a papnövendéke lett, és az akkori püspök a budapesti központi szemináriumba küldte, és itt végezte a teológiai tanulmányait, illetve a püspök külön engedélyével már ekkor matematika és fizika szakos tanulmányokat is végzett, illetve órákat hallgatott, és itt Budapesten papnövendékként ismerte meg a cisztercieket, akikkel együtt tanult az egyetemen, és az adta számára azt az indítatást, hogy 1917. augusztusában jelentkezett a ciszterci rendbe, és be is lépett oda, és ekkor kapta a Vendel szerzetesi nevet. Olyan szempontból is, hogy atipikus ez a pályaválasztás, hogy ő jóval idősebb volt a novicius társainál, 4-5 évvel, pláne úgy, hogy ebben a korszakban az volt az általános a rendben, hogy a gimnázium 6. osztálya után léptek a noviciátusba, tehát 16-17 éves fiatalok mellett ő már javakorabelinek számított. Végülis 5-en maradtak meg ebből a noviciátusból a rendi keretben halálukig. 2 mindenképpen érdemes kiemelni, az egyik az Pataki Vidor, aki az Egri vár feltárásában szerzett elévülhetetlen érdemeket, és a neve is mutatja, hogy a noviciátus legfiatalabb tagja volt, Benyáminja volt, Rajecki Benyámin Béni bácsi, aki pedig a népzene kutatásban alkotott maradandót. Úgyhogy ebben a millióben, ebben a környezetben érték őt az első impulzusok, ebben kezdte a szerzetesi formációját.
Ahogy elmondta, először Győri Egyházmegyés papnövendék volt, de ugye ezt megelőzően Bencés gimnáziumba tanult, tehát nyilván az a közeg, az a környezet, ahonnan ő elindult, akár a pap nagybátyja is hatott rá. Aztán Budapestre kerülve a központi szemináriumba, hogy Halász Nivárd elmondta, a ciszterci szerzetesekkel került kapcsolatba. Egy kicsit, csak néhány gondolatban nézzük azt meg, hogy itt a 20. század elején, amely időszakban 1917-be belép a ciszterci szerzetesek közé Endrédi Vendel, milyen helyzetben van a rend, illetve utalt arra, hogy a központi szemináriumban folytatott tanulmányai mellett matematika-fizika szakos egyetemi tanulmányokat is folytatott, és aztán azért ez talán közismert legendás, hogy mennyire nagy matematika-fizika tudással, ismerettel bírt, hogy ez már kora fiatalságában megjelent nála, és kiemelkedett itt a matematika-fizika vonalán, és mennyire volt az ő elköteleződése, hivatása meghatározó ebben az időszakban a 10-es évek második felében, amikor belép a ciszterci rendbe, vagy azért itt majd a rendi ismertetésnél talán kiderül, hogy mekkora jelenléte volt a ciszterci szerzeteseknek Magyarországon.
A papi hivatás és a később magában felfedezett tanári hivatás, ez találkozik, és hogy megismeri azokat a fiatal cisztercieket, és ott ébred rá, hogy ez a ciszterci életforma lehet talán számára az ideális. A 19. század kezdetétől a ciszterciek Magyarországon elsősorban tanító rendéként azonosíthatók, illetve egyre inkább azzá válnak. Ugye kezdetben 3 gimnáziummal, Egerben, Székesfehérváron és Pécsett, ehhez a századnak a utolsó harmadában társul a Bajai Gimnázium, majd pedig éppen azokban az években, amikor a tanulmányait folytatja, akkor még Hadarics Kálmánként Budapesten, akkor jelenik meg igazán jelentősen a ciszterci rend Budapesten, és amikor a ma Budai Szent Imre gimnáziumként ismert iskolát is megalapítják, illetve részben ezzel összefüggésben a Budai Szent Imre plébániának a lelkipásztori ellátását is elvállalják, illetve magát a plébániát is ők alapítják meg. Ez a reál tudományok iránti érdeklődése, az a visszaemlékezések szerint már gyermekkorában megvolt benne, ott a Fertő Endréden az elemi iskolában is ez már megmutatkozott, illetve ugyancsak a családtagok az elbeszéléseiből tudható, hogy ezt valószínűleg anyai ágon, az édesanyja volt egy ilyen nagyon gyakorlati beállítottságú talpra esett parasztasszony, aki ennek a hétköznapokban is hát szüksége volt ilyen fajta érzékre, és ez a fiában is megmutatkozott, és aztán ez még inkább ki tudott teljesedni. Nagyon hamar, ahhoz képest, hogy 1917-ben lép be a rendbe, egy évvel később a noviciátus befejezésekor szabályszerűen leteszi az egyszerű fogadalmat, és itt megint van egy atipikus momentum az ő életútjában. Ugye alapvetően a szerzeteseket az örök fogadalmuk letétele után szentelik diakónussá és pappá. Tehát az ő esetében itt is egy rendkívüli életmomentumra térhetünk ki, ugyanis őt még az örök fogadalom letétele előtt pappá szentelték, mivel a tanulmányait még egyházmegyés szemináristaként nagyrészt abszolválta, így 1919. decemberében részesült a papszentelés kegyelmében, és csak 2 évvel később, 1921-ben köteleződött el szerzetesi örökfogadalommal véglegesen a ciszterci rendben. Tehát, ahogy a tanulmányait az egyetemen befejezte, egy rögtön a katedrán találta magát, mégpedig a Szent Imre gimnáziumba helyezte őt az akkori apát Békefi Remig, ugye aki ennek az iskolának a megálmodója és az alapítója volt. Itt gyakorlatilag nagyon rövid időn belül egy nagyon népszerű és közkedvelt és jó pedagógussá vált. Elég hamar a rend gazdasági ügyeiből, először csak itt helyi szinten a budai rendház, illetve a budai rendi közösségnek az gazdasági ügyeit intézte, illetve magának a gimnáziumnak. Ugye amikor ő elkezdi a tanári pályáját, a gimnázium még kvázi albérletben működik, és csak a 20-as évek végére készül el az ő irányítása, illetve a rendi részről az ő figyelő szemei mellett a gimnáziumnak a Velder Gyula által tervezett épülete. Ő maga egyébként ott is lakott a gimnáziumban, volt kialakított lakrész, nem csak ő, hanem azok a fiatalok is, akik a ciszterci rendbe szándékoztak belépni, de még gimnazista korúak voltak, ugye itt a 20-as években volt egy váltás, hogy már nem vettek föl még érettségi előtt álló fiatalokat, hanem ezeket fiatalokat kvázi kis szeminaristaként, a rendi terminus szerint oblátusként vették föl a rendbe, és ők ilyen oblátusként végezték el a gimnáziumnak az utolsó éveit, és a prefektusukkal, illetve a Wendel atyával együtt a gimnázium épületében laktak. Ez egy olyan momentum, amit később a kortársak, illetve a rendtársak is felemás módon értékeltek, hogy gyakorlatilag a noviciátusától eltekintve soha nem élt apáttá választásáig majd szorosabb rendi közösségben, illetve az utolsó egy évet az apáttá választása előtt az, amikor újra aztán rendi közösségben él, mivel őt 1938-ban őt nevezik ki a Szent Imre gimnáziumnak a második igazgatójává. Ez azonban nem egészen egy tanévig tart ez az igazgatóság, ennek pedig az az ok, hogy 1939. február 5-én meghal Werner Adolf Zirci apát, és új apátot kell választani a közösségnek. Nem elhanyagolható tény, hogy ebben az időszakban elég turbulens a rendnek a helyzete. Ugye egész Magyarországon a 20-as években zajlik egy apostoli vizitáció minden rend tekintetében. Ez a ciszterci rend esetében tovább is folytatódik az egész rendi, a korábbi generális apátnak a malőrjei miatt ott az egész rend egy apostoli vizitáció alá kerül, és a Hubertus Notz nevű, először a premontreiek generális prokurátora, majd generális apátja az, aki ezt vezeti, és Magyarországon is ő végzi a vizitációt. És amikor 1939-ben apát választásra kerül a sor, akkor kérdésként is merül fel legelőször, hogy engedi-e a szentszék a szabad választás, vagy pedig kinevezés útján fognak dönteni az új előjárónak a személyéről. Végül is a szentszék amellett van, hogy válasszanak, és csak a választás eredményét azt nem közlik rögtön a szerzetesekkel, hanem az eredményeket azt Rómába küldik tovább, és aztán egyébként néhány nappal később, a 39. március 18-án kerül sor az apád választása, és pár nappal később, Szent Benedek ünnepén, március 21-én érkezik meg a római üzenet, hogy Endrédi Wendel az, aki egyébként nagy többséggel, ezt tudjuk, 153 választásra jogosult örökfogadalmas tagja volt a rendnek ekkora, és 111 szavazatot, tehát torony magasan a többi jelölt mellett választják meg őt. Kvázi egy fajta kompromisszumos jelölt volt ő, egyrészt az idősebb, a hagyományosabb paptanári eszményt követő szerzetesi generáció is benne látott egyfajta stabilitást, másrészt a fiatal reformerek is elég rugalmasnak látták Wendel apátudat arra, hogy az ő reformjaikat, illetve ezt a reform életformát, amit egyébként Róma is elvárt, azt támogassa, sőt, annak fejében, hogy hivatalosan beiktathassák, alá is kellett írnia egy nyilatkozatot, hogy a reform szerint fog kormányozni. Miután ez megtörtént, 1939. április 10-én került a sor az apáti beiktatására, az apát benedikálásra az Zirci apátsági templomban, amit Serédi Justinián hercegprímás végzett.
Ugye itt arról van szó, hogy a renden belül vannak olyan törekvések, hogy egy kicsit visszatérni az eredeti ciszterci gyökerekhez, hivatáshoz. Ugye nagyon erős a tanári hivatásoknak, feladatoknak a száma, iskolák fenntartása, de azért a ciszterci szerzetesrend az nem egy tanítórend alapvetően, ugye ez a 19. század elejéhez kötődik, amikor elindulnak Magyarországon azok a szerzetesrendek, amelyeknek engedik, hogy visszatérhetnek a II. Józsefi rendelkezések után, de cserébe tanítói feladatokat vállalnak. Ez a renden belüli helyzet, hogy vannak, akik vissza szeretnének térni a ciszterci szerzeteseknek az ősi működéséhez. Ez mennyire okozott konfliktust, illetve ez hogy tudta Endrédi Wendel apátúr kezelni, és 1939-ben választják meg Zirci apáttá, második világháború, majd 1945 kiépülő kommunista diktatúra. Ebben a nagyon nehéz helyzetben mégis én úgy érzékelem, hogy azért ő egy kiemelkedő apátja a rendnek, és nem feltétlenül csak az 50-es letartóztatása, 51-es pere miatt. Hogy tudta ő ebben a nehéz helyzetben a ciszterci rendet vezetni a 39 és 50 közötti időszakban.
Valóban ez a reformigénye, illetve ez a kettősség, ez megvan a rendben már a 30-as években, sőt, az első reformigénnyel fellépő szerzetesek az 1890-es években lépnek fel, illetve ezek általában csak egy-egy buzgó szerzetes, aki mondjuk próbálja maga életében, illetve maga környezetében megvalósítani a minél szerzetesibb életformát, és egy szerzetesibb szemlélet, illetve nevelés tapasztalható akkor, amikor a békefiremig lesz az apát, és ő egyébként pont egyik első novicius a Küzdi Aurél novicius mesternek a vendelapától, illetve az első évfolyamok egyikében nevelődik ő is, tehát ők már lelki nevelésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, de mégis az igazán nagy robbanást, vagy egy ilyen, ami bizonyos szempontból sok feszültséggel is járt, az a 30-as évekre alakul ki, amikor azok a fiatal növendékek, illetve már fiatal szerzetes papok hazatérnek Rómából, akik ott részesültek magasabb szintű teológiai képzésben, ők rendi beosztást kapnak, és elsősorban a fiatalok nevelésében, tehát itt ki kell emelnünk Halász Piusznak a nevét, aki a növendékeknek a prefektusa lesz, illetve teológiai tanár az Érci Hittudományi Főiskolán, és talán még hangsúlyosabb a Naszály Emil novicius mesternek a szerepe és hatása, de megemlíthetjük a szintén az ekkor még a reformerek között számon tartott Zemplén Györgyöt is, aki később esztergomi segédpüspökként fejezte be az életét. Tehát nem volt kifejezetten egyszerű helyzete Vendel apátúrnak, amikor átveszi a apáti hivatalt. Azért, mert a közösségben volt egyfajta feszültség, így akár generációs szinten, vagy így a munkaterületek között, hogy melyik az igazán ciszterci. A többség egyébként a tanári hivatás mellett tette le a voksát. Hát ez tényleg gyakorlatilag akkor már több mint egy évszázados hagyománnyal rendelkezett. Ebben az időszakban élte igazán a virágkorát, és ez a hivatások számában is megmutatkozott, tehát 10 körüli növendéknek a belépésével számolhatunk itt éves szinten. Nyilván ezek közül nem mindenki lett aztán szerzetes pap, de a évente papszentelésekre, örökfogadalmakra kerül sor, tehát egy növekvő és prosperáló közösség volt. Olyan szempontból könnyebb volt Vendel apátúr helyzete, hogy egy jól működő, akár gazdasági struktúrába, tehát nem voltak anyai gondjai az apátságnak. Ebben az oroszlán részt azt Hagyó Kovács Gyula előszállási jószágkormányzó biztosította, aki az előszállási uradalmat az ország egyik legjobban működő, ha nem a legjobban működő egyházi nagybirtokává fejlesztette. Tehát az anyagi háttér az biztosítva volt, egészen a második világháborúig, illetve a világháborút követő földosztásig. Tehát mindenképpen egy ilyen, ha cezurát akarunk vonni, a 45 az egy ilyen választóvonal a Vendel apátúrnak a apáti működésében. Az első 6 év az mindenképpen ott, és ez talán minden értékítélettől mentesen, ő korának főpapja volt. Azt hiszem, se nem volt rosszabb, se nem jobb, mint a korabeli főpapok, tehát a püspökök, illetve a más szerzetes előjárók apátok. A kor kívánalmainak igyekezett megfelelni. Azzal, hogy ez a nagy birtokrendszer, ami egyrészt ugye az iskolák fenntartását is biztosította, megszűnik, alapvetően újra kell definiálni a prioritásokat, egyáltalán a jövőnek a fenntarthatósága válik kérdésessé. Tehát egyfajta első ilyen pofonként, vagy első ilyen megrázkodtatásként a földosztás az, ami éri a rendet és magát Vendel apátúrat is. A még nagyobb kataklizmaként pedig a felekezeti iskolák államosítása és ugye az 5 ciszterci gimnáziumnak az államosítása az, ami megmutatkozik. De még ugye közben van egy, ha a belső erjedésre visszatérünk, van egy fajta folyamat, ami a rendi szinten sokan, főleg a konzervatívabbak lázadásként értelmezték, ugyanakkor mutathatja is a rendi lelkiségnek a gazdagságát, meg a ciszterciéknek a belső erejét, meg intuícióját, hogy lesz egy csoport, Halász Pius, akit már említettünk az ő vezetésével, akik visszatérnek a 12. századi eredetinek vélt ciszterci életformához, és ahogy egy alapvetően kontemplatív földműveléssel, állattartással foglalkozó monostort hoznak létre. Egyébként egy korábbi rendi birtokon, ez 1945 novemberében vázolják fel ezt a tervet, és 46 nyarára realizálódik a Borsod-Pusztai Regina Pácész perjelségnek a megalapítása.
Mai műsorunkban Endrédi Vendel, ciszterci, szerzetes, zirci apát életéről, letartóztatásáról, fogságáról, megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész volt.
Arcok és sorsok. Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.